Hellosztok! Mindenkinek üdv! Sziasztok! Lenne egy kérdésem most itt az elején, hogyha azt mondom, hogy azt mondanám, hogy működj, igen, működj, akkor ha azt látjátok, hogy Lukács 10, mi jut eszetekbe? Tehát Lukács 10, nézzünk erre egyből egy példát. Elő lehet venni mobiltelefonokat, és Bibliát nem ér lesni. Elég, hogyha ott van a QR kód, slido.com, és beírjátok a hash tag utáni számokat, és akkor az volt a kérdés, hogy a Lukács 10-ben milyen történet található ebben a fejezetben. Nem ér Bibliát elővenni. Jó, tehát lássuk a megfejtéseket. Azaz, hogy igazából ti magatok is látjátok egyből, hogy melyik szavazás hogyan áll. Van egy ilyen, hogy a tenger lecsendesítése. Egyetlen egy szavazat érkezett eddig. Aztán Jézus születése, a boldog mondások, példázat a magvetőről, 5000 ember megvendégelése, 72 tanítvány kiküldése, irgalmas samaritánus, több válasz is be lehet x-elni egyébként, persze, és Jézus imádkozni tanít. Na, eddig két lehetőség volt. Tehát lássuk, na már azért 4, egy picit alakulnak a szavazatok, de eléggé megoszlik, ha látjátok. Azért a tenger lecsendesítése még mindig vezet. Nem tudom, hogy is vagyunk, 2, 4, 6, 8, 10. 10 kollégát várnék, most eddig 7 vannak bent. Nincs. Oké, akkor már csak 9-et, jó? Tehát 9-et várunk, még 2 ember. Ja, lehet, hogy ott hátul is tesók együtt vattok? Jó. Szóval, ki tudja, akkor úgy értem, hogy hát nézzük meg. Nézzük meg, egyébként majd még lesz később is egy-két. Na, változott egy picit. Jött egy 8. szavazat, egy icipicit árnyalta, de még mindig vezet a tenger lecsendesítése. 2. helyen az 5000 ember megvendégelése. Példázat a magvetőről. Szinte nem is változtattatok a sorrendet, de bocs, az 5000 ember megvendégelése följött. 72 tanítvány, Jézus imádkozni tanít, Jézus születése, irgalmasan, valaki Jézus születését is betolta Lukács 10-ben. Végis lehetséges, igen. Na, hát akkor a következő egyébként 2, a 72 tanítvány kiküldése, illetve az irgalmas samaritánus szegény 1%-ot sem kapott. Hát menjünk tovább. Ezért aztán maradjon előkészítve nyugodtan még visszalépek. Nem, semmi. Még szavazol még? Már szavaztál? Oké. Szóval, hát akkor fel is olvasnám nektek, mégpedig ugye Lukács 10:1-től azt hiszem 20-valameddig. Ezek után pedig az Úr további 72-t választott, és kettesével elküldte őket maga előtt, minden városba és helységbe, ahova menni szándékozott. Egy feladat lenne még, hogy ne csak hallgassátok, hanem úgy hallgassátok, hogy értően figyeljetek. Jó? Tehát, hogy arra gondolok, hogy majd lesz a szövegre vonatkozó kérdés később, és hogy pont a szövegre vonatkozik majd. Tehát ilyen szempontból jó lenne, hogyha tudnátok figyelni magára a szövegre, és ugye nem csak a leírott szövegre, hanem figyeljetek a Szent Szellemre bennetek is, hogy mi az, amit megkongat, mi az, amit megpendít ebből az igéből. Tehát ismétlem Lukács 10:1-től. Ezek után pedig ugye 72-t kiválasztott, és kettesével elküldte őket maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni szándékozott. Azt mondta nekik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön ki munkásokat az aratásba. Pont, zárójel. Pont aratási időszak van egyébként, már az aratási időszak vége felé járunk. Zárja bezárva. Menjetek, íme én bárányként küldenek titeket a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se táskát, se sarut, és útközben senkit se köszöntsetek. Amikor bementek egy házba, először ezt mondjátok. Békessége háznak. És ha ott a békesség fia lakik, békességetek megnyugszik majd rajtatok, ha pedig nem, visszatér rátok. Maradjatok abban a házban, és azt egyétek és igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga jutalmára. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba megérkeztek, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik. Elközelített hozzátok az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és ott nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak utcáira, és ezt mondjátok, a városotoknak még a porát is leverjük magunkról, amely lábunkra tapadt. Mindazáltal legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. Mondom pedig nektek, hogy a sodomaiaknak elviselhetőbb sorsuk lesz a manapon, mint annak a városnak. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsákruhában és hamuban ülve régen megtértek volna. De Tírusnak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek. És te, Kapernaum, az egekig fogsz felmagasztalni? Nem, a pokolig fogsz levettetni. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket visszautasít, engem utasít vissza. És aki engem visszautasít, azt utasítja vissza, aki engem küldött. A 72 tanítvány örömmel tért vissza, ezt követően, és azt mondta, Uram, még az ördögök is engednek nekünk a te neved által. Ő pedig azt felelte, láttam a sátánt villámként leesni az égből. Íme, hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi sem árthat nektek. De ne ennek örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Abban az órában Jézus így újongott a Szentlélek által, magasztalak, Atyám, menny és föld ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és kijelentetted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így volt kedves előtted. Mindent nekem adott az én Atyám, és senki sem tudja, ki a fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja jelenteni. Majd a tanítványokhoz fordult, külön nekik azt mondta, boldog az a szem, amely látja azokat, amelyeket ti láttok. Mondom nektek, hogy sok próféta és király kívánta látni, amit ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket hallotok, de nem hallották. Egy kérdés. A felolvasott szakaszból melyik szó jut eszedbe? A felolvasott szakaszból melyik szó az, ami eszedbe jut. Szó, mondat is lehet, de mondjuk szóra gondoltam volna. Írjátok be, léci. Ugye látjuk egyből az eredményeket. Eddig, amit látunk, kiküldetés, megtérés, aratás, küldetés. Többször is beírhattok, tehát úgy értem, hogy ugye nincs limitálva, hogy ki hányszor ír be. Ami még megjelent, az az ige hirdetése, újongás, a kiküldetés, az egy, az most karakteresen sokkal-sokkal jobban megjelent. Skorpió. Hogy? Az a kérdés, hogy az, hogy többen írták ugyanezt a szót, hogy kiküldetés. Többen írták be. Az is lehet, hogy egy valaki folyamatosan csak ezt írja, és akkor ezzel föltuningolja azt a szót. Így van, tehát tulajdonképpen minden elhalványul, Jézus is megjelent, Skorpió is megjelent, Erszény is, újongás. Tehát, hogy így van, tehát ez igazából egy szófelhő, és csak kíváncsi lettem volna arra, hogy nálatok, nektek, most ebből a történetből mi az, ami megjelent. Láthatjátok ennek a működési elvét. Nyilván, ha többször írod be a szót, akkor már átveszed a vezetést. Jó. Na hát akkor tovább megyek. Tudom, ez klassz. Nagyon klassz. Tovább mennék. Mutatnám. Még két ember typingol, akkor őket még megvárnám. Szerepel Jézus is. Jézus. Meg Sodoma is. Jó, oké. Akkor lépjünk tovább. Én is kiemelek egy részt. Köszönöm nektek. Nekem a 17. vers. Se kezdeném. Ugye a következőt olvashatjuk, a 72 tanítvány örömmel tért vissza, és azt mondta, Uram, még az ördögök is engednek nekünk a te neved által. Mit gondoltok, hogy mi volt az, minek volt betudható, amiért az ördögök engedelmeskedtek a tanítványoknak? Minek volt betudható ez? Miért engedelmeskedtek? Átruházta. Tehát így Jézus felhatalmazta őket, kaptak hatalmat. Ugye volt abban az időszakban, egy, olvasnék egy másik történetet, ami ehhez szorosan kapcsolódik, mégpedig az Abcsel 19-ből, ott a következőt olvashatjuk, hogy Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Ugye annyira, hogy a testéről a kendőket, a kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Néhányan, és akkor itt jött a lényeg, hogy néhányan a kóborló zsidó ördögűzők közül is megpróbálták az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak, és azt mondták, esküvel kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál hirdet. Ez Szkéva, egy Szkéva nevű zsidó főpap, 7 fia is ezt tette, A gonosz lélek pedig így válaszolt. Jézust ismerem párról is tudok, de ti kik vagytok? És az az ember, akiben a gonosz lélek volt, nekik esett, leteperte őket, és annyira erőt vett rajtuk, hogy mesztelenül és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Ez pedig tudomására jutott minden Efezusban lakó zsidónak és görögnek, és félelem szállt mindnyájukra, és magasztálták az Úr Jézus nevét. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor használták Jézus nevét. Mások is. Tehát ugye ezek, akikről most a példázat, az Abcsel példázat szólt, ugye vándorló zsidók voltak, akik Jézus nevét varázsigeként használták. Ugye ahhoz, hogy megszabadítsák a démonoktól megszállt embereket. Korábban, tehát azt mondjuk, hogy az első századi történetíró, Józsefusz, egy ördögűzésről írt, amelynek Vespasianus és sok katonája jelenlétében szemtanúja volt. Tehát volt egy történetíró, aki konkrétan egy ördögűzésről írt. Egy csomó szemtanúval együtt. És az ördögűző állítólag egy Salamon királytól örökölt rituálét követett a szabaduláshoz. Tehát az a lényeg, hogy volt egy rituálé, amit megtanultak, és azt próbálták alkalmazni. És hogyha azt vesszük, kétségtelen az, hogy az emberek a történelem során, tehát hogyha visszanézzünk, megnézzük a történelmet, mindvégig megpróbáltak ellenállni a démoni szellemeknek, de mint ez a példa is bizonyítja, csak Jézus az, ugye, tehát csak Jézus és azok, akik az ő életét kapták, azok lettek sikeresek. Tehát itt azt látjuk, hogy ugye a gonosz lélek azt mondja, hogy Jézust ismerem, párról is tudok, de ti kik vagytok? Tehát önmagában az, hogy Jézus nevét használták, nem számított, nem jelentett túl sokat. Ugye azt tulajdonképpen a kérdésemre egy olyan választ gondoltam volna kapni, hogy igen, Jézus neve volt az, amire meghajolt a Filippi 2 szerint. Ugye látjátok a Pál apostolnak a Filippi 2 Filippiekhez írt leveléből, amikor is Jézus nevét említi. És biztosan mindenki tudja, de azért felolvasom, hogy ugye az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Ez elhangzott az Isten tisztelet elején is, hogy amikor Jézus ugye Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy egyenlő Istennel, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, és hasonlóvá lett az emberekhez. És most jött, hogy és amikor az ember formában volt, megalázta magát, engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig, és ezért Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Atya Isten dicsőségére. Hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát Jézus Krisztus neve hatalom, de ez a hatalom önmagában, szóval ehhez a hatalomhoz, vagy hát ehhez kell még valami. Tehát mi volt az, aminek betudható, amiért az ördögök is engedelmeskedtek? Nem csak Jézus neve, tehát a Jézus nevében lévő hatalom, hanem a Jézus nevében lévő hatalom, és az ebben a hatalomban való hit, ebben a hatalomban vetett hit, az, hogy Jézus nevére minden térd meghajlik. Ez a kettő volt az, amire minden térd meghajolt, tehát amikor visszajött a 72 tanítvány, arról számolt be, hogy milyen nagy csodák történtek a te nevedben, hát nem csak arra névre, hogy Jézus, mint varázsige, hanem a Jézus nevében vetett hit. Abban, hogy Jézus nevében hatalom van, és ebben vetett hitre. Ha azt nézitek, ugye megnézzük, úgy értem, hogy van ugye az Efezusi levélben a szellem fegyverzetei, vagy a lélek fegyverzete. És hogyha ezt megnézzük, akkor ugye ez nem egy, tehát az a lényeg, hogy Jézus neve nem varázslás, nem úgy működik, mint egy bűbáj, meg stb., hanem ugye azt olvashatjuk, hogy ott látjátok is az Efezusban, hogy mert nem vér és, tehát nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen és hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Tehát azt gondolhatnánk, hogy itt igazából az, ahogy Jézus nevét mantrájuk, vagy segítségül hívjuk, akkor azzal megoldódik minden. Nem. Nagyon fontos az, hogy Jézus neve és a névhez tartozó hatalomban vetett hit tud működni. És azt is látjuk, hogy milyen területen viseljük ezt a háborút, vagy hol van nekünk harcunk, hát nem test és vér ellen, hanem szellemi hatalmasságok ellen. És ugye emlékezzetek vissza, hogy talán ki is találjátok, hogy maga a kép az melyik bibliai történetet ábrázolja, amikor is ugye Péter és János ugye meggyógyítja. És ugye ott mit mond Péter? Azt mondja, miután megkérdezték tőle, hogy azaz, hogy ugye csodálkozva ott voltak, hogy minthogyha, nem tudom, fölmagasztalták volna Pétert, és Péter egyből levágta, hogy figyelj, itt valamit mondanunk kell, tehát és bizonygatta azt, hogy emberek, mi is emberek vagyunk, viszont ugye hozzátette, hogy Jézus és az ő nevében való hit erősítette meg ezt az embert, akit láttok és ismertek. Az ő neve és a benne való hit hozott gyógyulást neki mindnyájatok szeme látára. Tehát ne azt gondoljátok, járókelők, hogy mi Péter és Pál, vagy Péter és János valami óriási erővel rendelkezünk, hanem mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti, annyi, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk az ő nevében, hiszük mindazt, amit ő az ő váltság halála által számunkra megszerzett, és lássátok meg, hogy ez az ember is ebben a névben való hit által gyógyult meg. És elhitte azt, hogy ugye Péter azt mondta, hogy aranyam és ezüstöm nincs, kelj föl és járj. Amin van, azt adom. Ez volt az ő szívükben. Tehát az ördögök és a démonok valóban léteznek, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem, de minden Jézus hívőnek része van az ő teljes győzelmében felettük. Tehát ez az örömhír, ez az egyik üzenet, hogy bár léteznek ördögök és démonok, és igenis valóban léteznek, de minden Krisztus követőnek, tehát nektek, teljes győzelmetek van fölöttük. Teljes győzelmetek van fölöttük Krisztus neve által. A következő ige szakasz az a 19, ez volt ugye a 17, most a 19. Ugye azt olvashatjuk, hogy íme hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi sem árthat nektek. Na most, volt, aki beírta, hogy skorpió. Emlékeztek? Majdnem mondtam, hogy pont felhőbe, az más. Tehát a szó felhőbe. Na most, lenne egy kérdés, hogy ebben a fizikai világban tud-e kárt okozni az ellenség? Mit gondoltok? Ebben a fizikai világban tud-e kárt okozni az ellenség? Bármilyen formában. Bármilyen formában tud-e kárt okozni az ellenség? Írjátok be, léci, választatok, igen vagy nem. Mit gondoltok? A véleményetekre vagyok kíváncsi. kinek mi a véleménye? Tehát a kérdés úgy hangzott, igen, hogy ebben a fizikai világban tud-e kárt okozni az ellenség? Tehát bármilyen módon együttműködik valakivel, mert tudjuk, hogy persze a sátán egyébként csak egy száj, meg stb. De hogy na hát azt vesszük, hogy ahogy látom, 9 kolléga szavazott, egy valaki még nem, mindenki szavazott már szinte. Elsöprő győzelmet aratott az igen. Bizony az van, hogy a sátán, az ellenség bizony tud kárt okozni, tehát ez kétség nem is fér hozzá. Tud kárt okozni, tud kárt tenni akár bennünk, Krisztus követőkben is, de a világban is ugyanúgy abszolút tud kárt tenni. Egy-két példa, hogy tényleg tud-e. Pál apostol, 2 Korintus 2.11, ugye, hogy be ne csapjon minket a sátán, mert, és itt a lényeg, hogy mert nem ismeretlen előttünk az ő szándékai. Tehát, hogy nem ismeretlen az, hogy a sátánnak mi a szándéka. Hát a sátánnak az a szándéka, hogy nyilván nem feltétlen, ő ugye Isten ellen megy, és ehhez maximálisan felhasználja az embert. Vagy egy következő példa, arra nézve, hogy nem zsákba macska, hogy mit is akar itt a sátán. Hát ugye 2 Timóteus 2.26, hogy felocsúdjanak az ördög csapdájából, akit fogjul ejtette őket, hogy felocsúdjanak az ördög csapdájából, az ördög, aki fogjul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Tehát az ördög fogjul tudja ejteni az embereket, hogy az ő akaratát teljesítsék például. Vagy egy következő példa az 1 Péterből, hogy ugye inti Péter, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. Ebből inkább azt emelném ki, hogy mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Tehát, ha azt vesszük, ugye mondom, hogy azonban nem tud bennünk kárt tenni, ha Krisztusban és az ő megváltó művében való hitben járunk. Tehát tudjuk azt, hogy ugye a Szentírás is azt mondja, hogy a sátán tud kárt okozni, bővelkedik példában a Szentírás ezzel kapcsolatosan, ugye, hogy károkat tud okozni, azonban nem tud kárt tenni bennünk, ha Krisztus megváltó művében való hitben járunk. Tehát ez az egyik nagyon lényeges, hogy bár jelen van, bár dolgokat tud cselekedni, tudjuk, hogy egyébként önmagában semmi ereje nincsen, csak akkor, hogyha valakivel, mint emberként együttműködik, vagy ember valaki mondjuk vele együttműködik, de egyébként ellenünk, azaz, hogy velünk kapcsolatban nem tud bennünk kárt tenni, mert ha Krisztusban vagyunk, azaz, hogy az ő hitében járunk. Ugye? Mert hogy ott van Jézus a következőt vel hatalmazta föl őket, hogy hatalmat adok nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején. Tehát ezt Jézus nem csak úgy mondta, hogy lárpullár, most éppen eszébe jutott a skorpió meg a kígyó, hanem igenis ezek akkori világban is nagyon ahogy most is egyébként a Közel-Keleten, hogyha ott Egyiptomban mászkáltok, azért figyelni kell arra, hogy egy kő alól egy kígyó, egy skorpió nehogy előugorjon, és nehogy találkozzatok vele majd közelebbről. Tehát, hogy ez igenis valid dolog volt, de nem szabad kétségbe esnünk, hiszen pont erre hatalmazott föl, és küldött ki minket Jézus, tehát hogy hatalmat adott nekünk. Most nem tudom, hogy erről mi jut eszetekbe, hogy egy-két képet, ha megnéztek, akkor ugye, hát hogy mondjam, itt most azok kedvéért, akik mondjuk azt a hanganyagot hallják, itt egy nagyon szép torta szeletet képzeljetek el, reszelt valamivel a tetején, vagy éppen egy csokis fánkot képzeljetek el, szalagos fánk, éppen most sült ki és ropogós, és még az is lehet, hogy valami kis finom öntet, egy parfé torta, tortán, és finom savanyú cserivel, cseresznyével és meggyel, egy kis fekete gyümölcs is benne, erdei. Tehát, hogy remélem összeszaladt a nyál a szátokban. Volt valami egyedi ezekben? Mire vonatkozott a kérdés? Arra vonatkozott, hogy talán emlékeztek, volt erről korábban egy tanítás, mégpedig a kísértések kapcsán. Tulajdonképpen most nyilván egy példát hoztam erre, hogy ezek a képek a kísértést szerették volna szimbolizálni, szóval képletesen elénk hozni. És hogyha azt nézzük, akkor ezekben a kísértésekben bár más és más ételt láttatok, de maga a kísértés az megegyezett. Tehát azt mondta, tehát erre a kérdésre, hogy volt-e egyedi ezekben, nem volt egyedi. Bár mindegyik másként nézett ki, de nem volt egyedi közöttük olyan tekintetben, hogy mindegyik valahogy egy kísértésre vezetett rá, vagy azt mutatta be. Tehát nincsen egyedi kísértés. Ugye az ördögnek ez egy csapdája, hogy szeretné azt elhitetni, hogy amiben vagy éppen most, vagy szoktál lenni, az full egyedi. Tehát te tök egyedileg vagy megkísértve azzal kapcsolatban, és hogyha te ezt elhiszed, akkor pont elszigetelődsz, és azt gondolod, hogy elvesztettem a reményemet. Csak én küzdök valamivel. Például a sütikkel. Tehát ez, hozhatnék egy olyan példát is, hogy ez tulajdonképpen ugyanolyan lenne, mint hogyha az ajándékokat is megnéznénk, ugye ez is egy szép doboz, meg ez is egy szép doboz, meg ez is egy szép doboz, de egyébként mindegyik ugyanarról szól, csak más a formája, más a becsomagolása, de az a lényeg, hogy ugyanarról szól, nincs egyedi. Nincs egyedi. És tudjátok, hogy mi a, ugye olvashatjuk a zsidó levélben, hogy mert nem olyan főpapunk van, Jézus, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan, tehát Jézus hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Ő nem bukott el, ő egyszer sem. Tehát Jézus mindenben megkísértetett, mint mi. Mégis minden alkalommal győzedelmeskedett. Ugye az ő szolgálata, látjátok, aki hozzánk hasonlóan megkísértetett. Az ő szolgálata egyébként miről szólt, mert, bocsánat, ezt még tovább olvasom, ugye magát ezt a verset, hogy ugye, aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt, járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat jeljünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Isten hűséges. Az a jó hír, hogy Isten hűséges. És a zsidó egy kicsit korábbról, ha olvasom, akkor a következőt olvasom a zsidó levélben, hogy mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrám leszármazottjait karolta föl. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap lehessen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért, mivel maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Tehát azt olvashatjuk itt, hogy Jézusnak a szolgálatának a része volt az, kifejezetten az, hogy segítsen nekünk a kísértés legyőzésében. Tehát, látjátok, mivel maga is megkísértetett, kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. És egyébként pedig olvashatjuk a Pál apostolnak az 1 Korintus 10:13-ban, hogy hogy is van ez a kísértés dolog, hogy nem emberi előn, tehát ugye nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű. Ugye hűséges az Isten. És ő nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt, a kísértéssel együtt a kimenekülés útját is, kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni azt. Tehát ugye az Úr megígérte, hogy nem engedi, hogy olyan kísértésbe essünk, hogy meghaladja azt, amit el tudunk viselni. Tehát azokban az időkben, amikor nem bírsz ki egy percet, állj ki kettőt. Ugye ne feledd azt, amit az előbb képekben láttál, hogy az ördög műve nem egyedi. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ördög műve nem egyedi, és nem vagy egyedül. Tehát, hogyha azt érzed, hogy kísértésben estél, ne gondold azt, hogy ez csak veled esett meg, hanem tudd azt, hogy Jézus előtted ezt már megjárta, és vigasztalásként tudd azt, hogy egyébként te hatalmat kaptál, hogy skorpiókon és kígyókon tapodjál. Tehát ismétlésként hatalmat kaptál arra, hogy skorpiókon és kígyókon tapodjál. És tehát azokban az időkben, amikor nem bírsz ki egy percet, tehát azt mondod, hogy nem bírok ki egy percet, hogy ne egyek egy csokit, vagy ne egyek egy süteményt, akkor mondd azt, hogy kiállok kettőt. Vagy kiállok ötöt. És hidd el, hogy ez az ígéret, hogy te hatalmat kaptál, és Jézus nevében való hit által ez át fog téged segíteni. És a harmadik ige szakasz, amit pedig hoztam nektek, hogy de ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyekbe. Ugye sok mindenről beszéltünk itt eddig. Mondanám, hogy egy kis alázat, ugye? Jézus azt mondja, hogy oké, de egy kis alázat. Hát lássuk, 2 Korintus 2.11, ugye, mert nem ismeretlen előttünk az ő szándéka, tehát a sátán szándéka nem ismeretlen. Ez az egyik. A másik az, hogy tudjuk azt, hogy mint ordító oroszlán, tehát a sátán, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, és keresi, kit nyeljen el. Tehát azt is tudnunk kell, hogy nem lehetünk tudatlanok azzal kapcsolatosan, hogy vannak-e démonok. Tehát ugyanakkor nagyon fontos az, hogy mire koncentrálunk. Ugye mire kell összpontosítanunk, az Úrra kell összpontosítanunk. Mondanám azt, hogy Krisztus tudatosak legyünk, és ne ördög tudatosak. Tehát ne az legyen, hogy minden kő alatt egy ördögöt, egy démont keresünk. Nem erről beszélek. Tehát itt ugye, hogyha beszélünk erről a témáról, hogy erőt kaptatok, hogy hatalmat kaptatok, meg álljatok ellen, akkor valahol illik azt is előhozni, hogy figyeljetek, ezt lehet túlzásba is vinni. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy hú, minden kő alatt, minden izé alatt démont látok. Nem erről beszélünk, tehát hogy józanságra int bennünket Jézus is. És ebből a gondolatból inkább azt hoznám ki, és arra, tehát azt emelném ki magasra, hogy az Úrra kell összpontosítanunk, tehát Isten központúak legyünk, és ne adjunk helyet az ördögnek. Ugye, ha csak belegondoltok, lásd Dávid Zsoltára, biztosan mindenki kívülről fújja a 139. Zsoltárt. Egyébként gyönyörű szerintem, főleg az elejét, nem olvasom föl végig, csak az elejét, hogy Uram, Te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek, messziről is érted gondolataimat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre. Minden utamat jól ismered. Amikor még nyelvemen sincs a szó, így már egészen érted azt, Uram. Miért olvasom ezt? Azért, hogy Krisztus tudatúak legyünk, Isten tudatúak legyünk, ne az ördög tudatúak. Tehát, hogy Istenre koncentráljunk, mint ahogy Dávid is ő rá koncentrált. Csodálatos előttem a tudás, magasságos, nem érthetem. Hova menjek lelked elől, arcod elől, hová fussak? Ha a mennyben mennék föl, ott vagy. Ha a Seolban vetnék ágyat, Te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzek, ott is a Te kezed vezetné, és a Te jobbod fogna engem. Tehát ha Seolban, ugye, ha Seolban vetnék ágyat, ott is jelen van. Tehát abban a tudatban vagyok, hogy Krisztus kezében vagyok, Krisztus jelenlétében vagyok. Tehát ő vele vagyok teljes, ő vele vagyok teli. És nem azt mondom, hogy elfeledkezem a másik oldalról, semmisnek veszem, de őt magasztalom, és ő vele vagyok teli. Tehát bármikor, amikor a sátány elnyomása ott van, Isten jelenléte is jelen van. Ez nagyon fontos. Tehát, hogyha azt gondolod, hogy hú, most óriási presszió alatt vagyok, akkor tudd azt, hogy ahol a sátán elnyomása jelen van, ott Isten jelenléte is jelen van, hiszen azt ígérte, hogy nem hagy el soha. Soha nem távozik el elő, tőlem, mellőlem. Ugye szokott az lenni, hogy az a példa, hogy vűzte, vagy mi az tengerpart, németül vűzte, divűzte, nagyon nem. Bocsánat, Gergő, lehet, hogy te jobban tudod, hogy di vagy dasz, de mindegy, csak hogy ha a tengerparton járkálunk, ugye volt ez a kép, hogy az apa lábai, és egy kisgyermek lábai, és akkor, amikor a nehézségben voltam, akkor ugye, ha visszanézek, azt látom, hogy csak egy lábat látok, és hogy Istenem, miért távoztál el tőlem, és akkor jön az atya válasza, hogy nem, akkor én fölvettelek, és a karomba vittelek. Tehát, hogy bár azt látod, hogy csak egy lábnyomot látsz a tengerpartján, az azért van, mert én vittelek. Nem, hogy nem távoztam el, ott vagyok, én vittelek. Tehát hogy ez nagyon fontos, hogy amikor úgy érzed, hogy presszió alatt vagy, akkor nem az van, hogy Isten nincs jelen. És bizony, itt jön a kérdés, hogy ebben az esetben mire koncentrálunk? Mire koncentrálunk? A pohár az most félig tele, vagy félig üres? Mire koncentrálunk? Arra, hogy presszió alatt vagyunk, vagy arra, hogy ő nem távozik el mellőlünk, sőt, ő az ő ölében visz bennünket. Ismeritek ugye a Jézus haver ez egy filmbeli történet volt, már nem is tudom pontosan, hogy melyik filmben, mindegy, de hogy Jézus haver, Jézus, ugye teljes képességünk Krisztusban van. Tehát tudjátok azt, hogy a teljes képességünk Krisztusban van, és ez egy jó kis mondat, és érdemes ezt egy picit értelmezni, és mondanám, hogy emészteni a következő. Nem a mi képességünk tesz minket erőssé. Tehát nem azt tesz minket erőssé, hogy milyen képességgel bírunk, hanem a Krisztus iránti rendelkezésre állásunk tesz minket képessé. Röviden, más volt, aki ezt úgy használta, hogy ha adsz neki valami éghetőt, akkor lángra gyújt. Tehát, hogy mennyire adod át magad, mennyire vagy elérhető számára. Pál apostol úgy fogalmazta meg, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ismétlés, Anschluss. Szó volt, és most azokat ragadtam ki, amik nekem úgy bevillantak. Ugye találtunk egy ilyen, vagy hát úgy értem, hogy olvastunk egy ilyen verset a 17-nél, hogy ugye a 72 tanítvány visszajön, és hogy a te nevedre, tehát hogy tanítványok örömmel tértek vissza, és azt mondták, hogy Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te neved által. Ne feledd, Jézus nevében lévő hatalom, és ebben a hatalomban vetett hit az, ami a bénát is talpra állította, illetve az ördögök és a démonok valóban léteznek, de nem minden Jézusban hívőnek része van az ő teljes győzelmében felettük. Tehát, hogy tudd azt, hogy te, ha te Krisztusban vagy, akkor neked részed van ebben a győzelemben. Teljes győzelemben van részed fölötte, e fölött. Azaz, hogy ördögök és démonok fölött. Tudd ezt. Jézus neve minden név fölött való, és nem csak mint mantraként, hanem mint amit az ő drága keresztfáján megszerzett nekünk az övére által. És ezt hitből tudjuk elfogadni, hitből tekintünk erre, hogy ez igaz. A másik ilyen momentum volt, hogy ugye hatalmat kaptunk arra, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk. Ne feledd azt, hogy az ördög bűve nem egyedi, tehát az, hogy milyen sütit látsz, most nem csak a sütikre gondolok nyilván, meg milyen csomagolásban látod a dolgot, bárhogyan legyen az csomagolva, az mindig ugyanaz, nem egyedi. És ha ennek a tudatában vagy, hogy egyébként ez nem egyedi, és Jézus előttem ment, és Jézus átment ezeken, és azért jött, hogy rajtam azaz, hogy pont az ilyenekben segítsen, ez óriási lendületet adhat, és hogy ne annak örüljetek, ugye, hogy lelkek engednek nektek, hanem annak, leginkább annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennybe. Tehát nem a mi képességünk tesz minket erőssé, hanem a Krisztus iránti rendelkezésre állásunk tesz minket képessé, és bármikor, amikor a sátán elnyomása ott van, Isten jelenléte is jelen van. Amen.